Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Felszáll a fehér füst, kiderül, hogy ez a harmadik epizód miről fog szólni, mi lesz a vezérfonala, úgyhogy szelíd doppergést kérek, legalább a fejekben, és bejelentem, hogy idén a propagandával, a propaganda működésével fogunk foglalkozni. Természetesen nagyon sokféle területről, sokféle aspektusból próbálom majd megvizsgálni ezt a kérdést. Nem feltétlenül és nem csak politika irányból, hanem akár pszichológia, filozófia, reklámtörténet és történelem irányából. Tehát én abban bízom, hogy ez az évad sem fog csalódást okozni azoknak, akik szeretik a krízisek és pofonokat, és olyan területekről fogunk hallani izgalmas információkat, vagy anekdotákat, vagy érdekességeket, amik mindenképpen számot tarthatnak az érdeklődésünkre, úgyhogy ezzel elindul a harmadik évad, a propagandáról fogunk beszélni. És az is most először fordul egyébként elő a podcast történetében, hogy egy vendég másodszor jön hozzám, de azt gondoltam, hogy a téma indokolja, hogy ismét Antalfi Péter történészt elhívjam, aki a Rubikon Intézet tudományos munkatársa, és évadok elején szokott nekem segíteni kicsit kontextusba, meg képbe helyezni bennünket és a hallgatókat az adott témáról, most a propagandáról. Istenhoz, köszönöm, hogy itt vagy.
Sziasztok, köszönöm, és köszönöm a visszahívást, és igen, a propaganda az olyan, legalábbis szokták róla mondani egyes történészek, meg főleg az ilyen publikus újságcikkek, hogy az gyakorlatilag velünk van, amióta történelem van. Hogy ez így van-e, azt majd mindjárt meglátjuk.
Ugye azt tudjuk, és viszonylag sok könyv ezzel kezdi értetően, hogy maga a kifejezés, ez 1622, pápasság intézménye, ugye ő vezette be ezt a szót, és utána lépjünk szerintem vissza, de mondjuk el röviden ezt a történetet, hogy akkor hogy lett ezzel a pápai intézménnyel ez a szó bevezetve.
Ugye amikor a propaganda megjelenik, ez egy modern műszó, tehát ez az ókori latinban nincs benne, a propagare, mint terjeszteni igéből képzik ezt, és amikor ez megjelenik, ez pontosan a 30-es háború első két-három évében vagyunk, amikor tudják már, hogy az inkvizíció nem lesz elég, legalábbis már 100 éve látszik, hogy a reformáció kiirtásához, meg a rengeteg, mondjuk úgy boszorkányság népi kultúra kiirtásához az inkvizíció nem a jó megoldás, kell valami más, és az ellenreformáció az igaz, igazából egy nagyon jól megtervezett marketing és kommunikációs kampány volt, hogyha így is
nevezzük. Ezt szeretem hallani.
Igen, és hát ha belegondolsz, a barokk művészet az pontosan olyan, mint a show business, tehát legyen nagyobb, látványosabb, aranyosabb, világítson. Ha megnézzük az igazán nagy monumentális hollywoodi filmeknek a nagy csatajelenet beállításait, most mondok egy abszurdat, hogy ha a Bosszúállók 4 nagy végső csatájának egy pillanatra kimerevítik a képet, maga a film is játszik ezzel, hogy pillanatra megállítja a képet, akkor látjuk a két hadsereget, így nagyon messziről, ugye a Thanosét meg a Bosszúállók, két hirtelen monumentális tömegjelenet, és az egésznek az égbolt jellege fényhatásai, az egyértelműen erre a korszakra megy vissza, tehát olyan, mintha egy 17. századi műalkotást látnánk, tehát arra késő reneszánsztól Albert Altdorfertől van ilyen Nagy Sándor csata, ami majdnem ugyanúgy néz ki. Tehát a festészet az mind a mai napig hat, médiára, propagandára, és amikor a 17. században járunk, akkor tudják azt, hogy ezt nem kiirtani fogják, hanem ezt meg kell nyerni az embereknél, és ebből lesz a Kongregáció de Propaganda Fide, vagyis a hit terjesztésének a kongregációja, ez egy új pápai testület lesz, tehát ez a barokk pápaságnak az egyik új és minden mai napig létező komoly intézménye. Erről egyébként Tusor Péter magyar történészt, a Pázmány Péter katolikus egyetem tanára írt egy egész monográfiát a barokk pápaságról, ott külön kitér ennek a létrehozására. Ami nekünk érdekesebben, hogy létrehozzák ezt, tehát a hitet úgymond, és itt elősorban a katolikus hitet, azt megnyerni, visszatéríteni kell, tehát ez egy tudatos, mondjuk úgy kommunikációs propaganda intézmény, először a történelemben a neve is az.
Ugyanakkor, és erre utaltál is, ugye minden hatalom, mert azért alapvetően hatalomhoz kötjük, nem biztos, hogy helyesen, már élt azzal a eljárással, kommunikációs eljárással, ugye az ő maga, most ezt én sarkítom így, kizárólagosságát, vagy felsőbbrendűségét, vagy meg nem kérdőjelezhetőségét hirdesse, és ilyen értelemben, ha nem is ezzel a szóval, vagy nem is ezzel a modern megközelítéssel, de az ókorban találkozunk már ezzel.
Igen, hogyha a propaganda eredetét keressük, akkor nem biztos, hogy a nagy propaganda történeti kézikönyvek fognak segíteni. Általában jellemző az, hogy a nagy történelmi összefoglalók az ókorhoz felszínesen értenek, mondjuk, hogy nem olvasnak ókori forrásokat, vagy nem tudják azt jó kontextusba helyezni. Így hangozhat el az elmúlt 100 évben rendszeresen elhangzott, és még mindig így hangozhat el az, hogy második Ramszesz egy ilyen pöfeszkedő, dicsekvő propagandamániás, aki csak jól kisminkelte azt, hogy kikapott a kádesi csatában, és hogy ezt propagandaként fölírta az egyiptomi templomok falára. Na most ez így egy rendkívül modern újságírós megfogalmazás, ami az eredeti kontextusba visszarakva, eredeti forrásokat ismerve, ez így nem egészen stimmel. Ami biztos, hogy valamilyen módon a hatalom mindig kommunikálja önmagát, mert kell vizuálisan és írásban megjeleníteni. Az írásban egy nagyon nagy kérdés, kevesen olvasnak még az ókorban is, még ha jobb is az olvasni, írni, olvasni tudás pár százalékkal az ókori Egyiptomban például, vagy Mezopotámiában, mint mondjuk a középkorban, ez attól még nem jelent tömeges írni, olvasni tudás. Tehát mondjuk a fáraó nevét fölismerik, az egy jó dolog már. De ugye ezt külön írják, ez elkülöníthető a hieroglif írásban. Viszont a hieroglifákat még az írni-olvasni tudók sem olvasták, tehát alapvetően az egyiptomi írni-olvasni tudás az a hieratikus kézírás volt. Vagyis, hogyha mi propagandának tartjuk a hieroglif szövegeket, ezzel nagyon óvatosan kell bánni, mert a propaganda, a tömegek elérése ebben az esetben például nem teljesül. Az biztos, hogy a fáraónak is, meg egy ókori keleti mezopotámiai uralkodónak, mindegy, hogy ez most Sumer, Akkád, Babiloni vagy Asszír, kell valamilyen formában kommunikálnia. Ez azonban itt összeér más témákkal. Nem egyszerűen a közönség meggyőzéséről van szó, úgymond ők már királyok, tehát legitim királyok, uralkodók, itt nincsen valami tanács, ami megkérdőjelezné az uralmukat, visszavonná a mandátumukat. Itt van egy másik szempont, amit a propagandához oda kell tenni, legalábbis amit most utólag propagandának tartunk, hogy ők alapvetően néha az istenekkel kommunikálnak. Ha belegondolunk, az egyiptomi templomokban nem lehetett tömegesen bemászkálni, ahogy most a turisták bemennek. Ez nem a közös istentiszteletnek a helye. Ugyanez igaz, rengeteg monumentális mezopotámi emléknél, ott bizonyos részeknél tudjuk, hogy láthatták a tömegek az asszír királyi paloták, palotadombor, hatalmas csata jelenetek vannak kapuőrződémnek, tehát tényleg egy monumentális, elrettentő hatást gyakorolhat egy idegenország nagykövetére, vazallus uralkodóra, aki bejárul az asszír nagykirályhoz, azonban vannak olyan részei, amiket egyértelműen nem láthattak. Tehát ami láthatatlan, ott nem teljesül a propagandának, az egyik alapkövetelménye, például nincs közönség. Jan Aszman hívja ezt monumentális diskurzusnak. Ennek a beszéd helyzetnek a része, vagyis hogy kinek közöljük azt, hogy megnyertem a kádesi csatát, vagy valami hasonlót, aznak a célja néha az istenvilág. A fáraó az nem egy önkényű, nem egy despota. Az ókori keleti királyokra a despotizmust a marxista történetírás rakta rá, tehát ezt így nyugodtan értsük ki. Ami fontos, hogy ők egy ideának felelnek meg. Mondhatnánk azt is, hogy ideológiának, de ez is egy modern polgári környezetben született műszó az ideológia, tehát a modern pártok születése óta használjuk, a 19. század vége óta az ideológiát, de van egy olyan, mondjuk úgy eszme, történet és jelentés és szó csokor, amelyet most inkább az állam mítoszának hívnak. Ebben benne van az, hogy hogyan jön létre, mi köze az istenekhez és mi az uralkodó feladata. Ebben az esetben nem az önkény uralkodás, hanem egyfajta ideának megfelelés. Ez Egyiptomban a mát. Az egyiptomi templomba bemenve a fáraó fölajánlja mátot, mint istennőt, ami a nem az igazság, igazságosság, jogosság, törvényességnek a létrehozása, tehát egy nagyon komoly eszmének meg kellett felelni a fáraónak. Akkor van rend, és úgymond akkor jó munkás ember a fáraó, akkor dolgozik jól, hogyha a nagy nem ragadozza a kicsit, ezek ki is vannak mondva a korabeli forrásokban, a nagy nem ragadozza a kicsit, mindenkinek megvan mondjuk, hogy a jogbiztonsága, ha egy modern szóval akarnám ezt lefordítani, akkor rend van. Nem támadják idegen országok, nincs káosz, és nincs társadalmi felfordulás, és a Nílus rendesen árad, nincs éhínség, nincs természeti katasztrófa, rengeteg körülménye van, hogy a fáraó az ellátja ezt a feladatot. Hasonló megfelelések az ókori keleti királyoknál is vannak, és majdnem minden királyság fogalomhoz, bármelyik civilizációban járunk, jár ez a felelősség rész. Na most ezt bizonyítani, és ezt biztosítani, egy olyan világban, ahol mondjuk modern tudományosság, tudományos világnézet nincsen, az istenek felé kell, ezért a fáraó mondjuk, hogy majdnem, hogy kényszeresen muszáj kommunikálnia a saját sikereit az istenek felé, akár igazat mond, akár nem. Egyébként, tehát ebben nincs benne az, hogy igazat mond feltétlenül.
Ez még a propagandának nem mond ellent.
Ez még nem, de időnként a célközönség nem, vagy nem csak az emberek.
Tehát ha jól értem, és akkor innen mindjárt egy lépéssel arrébb is taszigálnám magunkat, tehát van egy ilyen K-vonal tulajdonképpen a istenség és az uralkodó között, tehát ők nekik van egy külön kommunikációjuk tulajdonképpen, amit közvetlen vonalnak hívhatunk, de oda térnék vissza, hogy akkor, ha az írásbeliség nem ér el tömegeket, ami kézenfekvő, akkor feltételezem, hogy a vizualitás, akár a szobrászművészet, tehát valamilyen más módon kell az üzeneteket a szélesebb közönségnek eljuttatni.
És itt jönnek be az ókori keleti képi források, itt jönnek be a templomoknak a homlokzata, itt jönnek be azok, de ilyen görög-római világból is látjuk azt, hogy nagy építési feliratok vannak, hogy ezt én építettem, kiért és miért és hol és hogyan. Ezek lehetnek hatalmas templomkapuk, azt ír példát is azunk a Balavati kapunak a fém részei, fém pántjai megvannak, ezek ki vannak ma állítva, ezek gyönyörű szépek, de ott vannak az egyiptomi templomok homlokzata. Ezt szokták propagandának mondani, a fáraó ott van, mint egy ilyen több méteres szuperhős, és az eltörpülő tömeges ellenséget egy ilyen teniszütő, tenyeres mozdulattal csapja le, és előtte általában Ámon isten az, vagy valamelyik hasonló fő kategóriájú isten, a Ámon-Ámon-Ré harakti általában időnként Ré, aki odaadja ezt a sarlós kardot, vagy valami egyéb harci eszközt, amivel ez a lesújtási jelenet megtörténhet. Ez a lesújtó jelenet, ami nem a színvonala, hanem a tevékenység, ez annyira jellegzetes, hogy ez bekerül a mítoszokba, látunk ilyet Edfuban később a Hórusz mitosz, hogy Hórusz így győzi le szétet, ez a lesújtó jelenet, ez hat a föníciai kánaáni, tehát a keleti művészetre, ezt átveszik Egyiptomból, és ott vannak a más kultúrabeli tálaknak a közepén, ami viszont a föníciák alapítják Kartágot, tehát a kartágai művészetben ott van a lesújtó fáraó, egyébként kicsit módosítva nyilván. Tehát ez egy nagy hatású kép. Az, hogy pontosan tudták-e az emberek, amivel megvádoljuk Ramszeszt, hogy elcsalja, hogy győzött Kádesnél, hogy pontosan tudták-e, hogy mi van ott, azt nem mondjuk azt, hogy melyik fáraó, igen, látható messziről, ezek a templomok külső falain vannak, tehát valóban van vizuális ábrázolás emberek által elérhető helyen, hogy a fáraó legyőzi a káosz erőit nagyjából, de ezek mindig más országok, ki másolnak egymástól, olyan fáró is csinál ilyen lesújt olyan, tehát akinek ilyen nagy hadjárata nem volt, és tudjuk, hogy a jelenet sorban, hogy milyen országokat, településeket, városokat győzött le, ott szívbaj nélkül, egyszerű általános iskolás módon másolnak egymástól, tehát egy házi feladatot másolják, olyan helyeket is, mert az előző fáró is meghódította azt a 4-5-6 várost, az enyémhez csapjuk hozzá még oda természetesen.
Megkívánják. Hadd kérdezzem azt, hogy amikor szintén politikai kommunikációnak tekintjük, vagy tekinthetjük azt a fajta, hát elrettentés, nem tudom, például a Spartacus felkelés után, amikor ugye keresztre feszített rabszolgák ezrei kísérik végig az utat Rómába, tehát ez a fajta naturális üzenetközvetítés szintén része a hatalomgyakorlás demonstrálásának.
Itt az a kérdés, hogy ez propaganda, ez egyfajta elrettentés, ez egyfajta mondjuk egy belbiztonsági, vagy állambiztonsági, vagy nemzetbiztonsági dolog.
Hát azt mutatja,
dolog,
hogy én vagyok a kakas a dombon, nem? Tehát, hogy ne
nincs jusson benne pozitív üzenet, ezt mindenki megtette volna, ez olyan, hogy azt mondják, hogy másik Ramszesz, hogy eldicsekedte a kádesi csatát, mert milyen fajta módokon mondja, hogy Hatti legyőzött fejedelme, stb. Mindegyik új birodalmi fáraó ugyanígy szövegezte volna meg nagyjából. A részletekben van különbség, hogy ő mennyire megy be a részletekbe. Ugyanígy a Róma, akármelyik vezető politikusa veri lépen a lázadást, nagyon hasonló, mondjuk, hogy erőszakos cselekményekkel jelzi, hogy ő rendet tett. Pláne, hogyha belső itáliai problémáról van szó, nem egy hódító hadjáratról. A minden egyes katonai győzelem az a rendcsinálásról szól, és annak azt mondja, hogy kommunikálni kell. Az jó kérdés, hogy propaganda, mert nem, itt a meggyőzési üzenet nagyon egyszerű. A propaganda általában valamilyen fajta üzenet, szerep, meggyőzés, valamilyen módon átadása valaminek. Itt egyszerűen nincs üzenet, megcsináltam, kész, ennyi. Ez olyan, mint egy elég brutális mondjuk teljesítésigazolás, hogyha belegondolunk. És Róma nem csak a Spartacus felkelés után ilyen brutális, de ha belegondolunk, az egyiptomiak meg számba veszik a levágott kezeket a csatatéren.
Az is egy elszámolási.
Az is egy elszámolás. Pontosan a katonai kitüntetéseket így osztják ki. De ugyanez igaz az új asszír birodalomnál, és mindenki egy kicsit csal, hogy brutális legyen. Ők is elmondják, hogy 144 ezernek hasonló, ilyen nagy számokkal dobálóznak némelyik feliratban, nem pontos számmal, hogy mennyi jelenséget győztünk le. Nem a történelmi hűség itt a fontos. Spartacusnál sincs egyéb a leverése után, egyéb kommunikációs része a a retorziónak, ez a Via Appia melletti keresztállításoknak, de ugyanilyen brutális a zsidó felkelésnek a leverése is. Ez cselekedet. Itt nincs szöveg, nincs kép, itt önmagában az aktust látjuk a közönség előtt, kvázi mint egy színházi előadást, de a színház meg áttételesen szól a közönséghez. Tehát, hogyha a propaganda szűk részét nézem, kérdés az, hogy propaganda-e a nyilvános kivégzés, mert időnként a középkor meg a korújkorban a nyilvános kivégzés egyszerűen csak egy ilyen társadalmi megnyugtatási gyakorlat. A bűnöst elítélik, szinte színjáték. Egy Richard von Dülmen nevű német történész írt a korújkori kivégzésekről. Ő levezeti ezt, hogy szinte ennek ilyen színpadi rendszere volt. Hogyan kommunikálnak a közönséggel, akik hogyan olvassák fel az ítéletet, meg mit csinált? Az illető elítélt, az hogyan kér bocsánatot, hogyan dobálják előtte zokoknak utána, hogyan kap kegyelmet, ami gyakorlatilag a torturális rész befejezése és a kegyelmi kivégzés, hogy most már legyen vége, akkor mondjuk gyorsan levágják a fejét, vagy hasonló. Tehát van egy gyakorlatilag színpadi jellege, annyira, hogy bizonyos helyeken Európában, a korábbikorban iskolásokat, egy gyerekeket is kiterelnek, hogy okuljanak a kivégzésből. Látod, ez ma látod. Nem lenne gyerekvédelmileg és médiahatóságilag pártolt.
Mi a helyzet az ünnepekkel? Az is egy hasonlóan fontos esemény, akkor most ha félve mondom, hogy propagandisztikus-e vagy nem, de hát mindenképpen a nagy ókori ünnepek, meg a birodalmi ünnepek, azok mindenképpen egy társadalmi kohéziót és üzenetközvetítés szolgáló eseménysor.
Ez így van, viszont az ünnepek azok, amikor mondjuk az istenekkel lehet találkozni. Ha belegondolunk, ünnepekkor lehet akárhol járunk a földközi tenger partján, az ünnepekkor lehet jobban találkozni az istenekkel, kivonulnak a templomból. Az ünnepek nagyon nagy részt felvonulási események, nem egyszerűen egy hatalmas városi dínom-dánom eszemiszom. Ekkor általában a növényi földművelési civilizációk és az ókori földközi tenger környékén elsősorban ők vannak, ekkor több húst esznek egy kicsit, mint általában. Tehát ezt tudni kell, ez a napi szintű húsfogyasztás, ami nekünk van, ez körülbelül az ünnepi menü az ókorban, és sokszor a középkorban is. Ami ekkor vannak a nagy állatsütések például. Az ünnepekor tehát valahogy a világ működik, az istenek mitológiáját játsszák el az ünnepben, van jelentés. A kérdés az, hogy ez mennyire propaganda. Az ünnep propaganda jellege csak annyi, hogy mondjuk az adott politikai vezetés, mindegy, hogy ez most egy görög városvezetés, vagy egy fáraó, vagy asszír nagy király, vagy mondjuk egy babiloni, aki a rendes újévi babiloni ünnepet rendesen eljátsza, ez gyakorlatilag a megnyugtatásán, a világ helyreállításán és a világ rendben van, és hogy lehet egy kicsit ünnepelni. Ezen túlmenően nehéz ebben propagandát látni, kivéve, hogyha egy bizonyos uralkodó valami rendkívüli helyzetben máshogy csinálja. Itt a propaganda akkor van, ha valaki máshogy csinálja, vagy megállítja az ünnepet. Ami nekünk érdekes, az általában az ünnep, az mitológiát játszik el. Minden ünnepben kell egy olyan fajta az adott város kultuszához kötődő esemény, ami egy felvonulás, az egyik isten meglátogatja a másikat, vagy átmegy Ámon isten Karnakból Luxorba, vagy átmegy a Völgyszint ünnepében Thébába. De ezek az ünnepek általában felvonulással járnak, szent helyek meglátogatásával, rítusokkal, de ez a görög-római világban is van egy nagyon erős szakrális része, vallási része, és ebben a propaganda csak mondjuk az ünnepek melletti kommunikáció, amikor a politikai vezetés, most mindegy, melyik ókori kultúrába járunk, előtte, utána, közben megszólal, ha van valami apropó, éppen van egy katonai győzelem, éppen valamit megvédtünk, legyőztünk egy természeti katasztrófát, akkor keveredhet propagandával, de alapjáraton az ünnep, ugyanúgy, mint nekünk a karácsony, meg a Mikulás, vagy akár a húsvét, az ünnep alapvetően nem közvetlen, direkt, és adott jelentésű politikai üzenet átadásáról szól, fölhasználhatják hozzá, de az ünnep, mint társadalmi esemény és közönség felé való kommunikáció, az inkább egy kicsit az e világnak, meg a szakrális világnak az összekapcsolásáról szól.
Azt hittem, hogy a május 1-et fogod mondani, mert azért az viszont hasonló lehet ehhez a témakörhöz. Mindjárt visszatérünk ide, ez itt a Krízisek és pofonok. Antal Péter történésszel, a Rubikon Intézet tudományos munkatársával, azonnal jövünk vissza.